Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A Kicsoda az Isten című sorozat első nyitó alkalmának témája az alapkérdés volt, tűnőleg az, hogy létezik-e Isten? Létezik-e Isten, és hogyan beszélhetünk erről érthető, vonzó módon nem hívőknek, keresőknek? Mindenek előtt azt kérdeztük, hogyan egyeztethető össze a jóságos és mindenható Isten létezése az emberi szenvedéssel. Akkor ezzel kapcsolatban elmondtam a tőlem telhető kielégítő feleletet a szenvedés okáról, az emberi bűnről és a szabad akaratról, amelyet Isten soha semmilyen körülmények között nem von vissza az embertől. Akkor sem, ha az ember szabadságát a rosszra használja, és a rosszat választja. Kiderült azonban, hogy ez a magyarázat lehet ugyan elfogadható, de kevés, nem elégséges. Mondjuk elfogadom azt, hogy Isten nem felel a bűnökért, így a bűnök okozta szenvedésekért sem, hanem az ember az, aki felel ezekért, aki szabadon Isten ellen döntött és dönt. Csak hogy kérdezik sokan, mi a helyzet a természeti katasztrófákkal, az azok okozta szenvedésekkel, azokkal a szenvedésekkel, amelyeket nem az egyik ember bűne okoz egy másiknak, amelyeknek az oka nem az emberi szabad akarat és a bűn, amelyek nem közvetlenül az emberek viselkedéséből erednek, hanem valamilyen természeti katasztrófából. Mi a helyzet ezekkel? Mi a helyzet a betegségekkel és a járványok, a földrengés, a szökőár, tornádó, szárazság vagy áradás és a többi természeti jelenség okozta mérhetetlen szenvedésekkel? Ezek létezése, áldozataik százai meg ezrei, hát ez hogyan egyeztethető össze egy szerető, mindent megtehető, mindenható Istennel? Ez a kérdés, és a kérdés teljesen jogos. Úgyhogy most ilyen irányban lépek tovább, tehát felelőssé tehető-e Isten a nem emberi bűnök, hanem természeti katasztrófák okozta szenvedésekért? A szenvedés misztérium. Olyan mélységesen összetett jelenség, amire senki nem ígérhet egyértelmű és egyszerű megoldást. Voltaképpen a szenvedésre a hívők számára a legvégső válasz a hit és a bizalom. Mégpedig két dologban. Egyrészt bizalom abban, hogy Isten a maga véghetetlen bölcsességében valamiképpen a rosszat, a szenvedést is valamilyen jó érdekében használja fel, vagy használhatja fel. Hát mire? Például az emberiség magasabb szintre emelkedésének egyik legerősebb motorja volt mindig is éppen a küzdelem, a rossz dolgok, a betegségek és a természeti katasztrófák legyőzéséért. Ez egy hajtóerő. Az a hajtóerő, amely a legnagyszerűbb találmányokra és fölfedezésekre sarkalta az emberiséget évezredeken át. Tehát egyrészt erre irányul a hit meg a bizalom, és másrészt pedig arra, hogy a jelen világ törvényszerű elmúlása után Isten egy olyan új világot, új eget és új földet hoz elő, amelyben a jó és csak a jó uralkodik majd, amely mentes lesz az embert jelenleg sújtó minden szenvedéstől. Ám ezt a választ, a hit és a bizalom válaszát természetesen csak hívő, vallásos emberek hajlamosak elfogadni, vagy egyáltalán akár csak mérlegelni is. Viszont a mostani sorozatunk elsősorban nem hívőkre, jó akaratú keresőkre van tekintettel. Márpedig az ő szemükben ez a két állítás, amit az imént mondtam, egyszerűen nem igazolt. és nem érvényes, ők ezt nem hiszik el. Hát akkor ugye mit lehet tenni? Amit én szerintem meg lehet tenni, az az, hogy igyekezzünk egy tisztább, árnyaltabb, igazabb szemléletet ajánlani a szenvedésről. A jelenleg forgalomban lévő, népszerű leegyszerűsítések helyett. Mert a leegyszerűsítés az végképp lehetetlenné tesz mindenféle józan érvelést, mindenféle értelmes gondolkodást az ilyen szenvedésnek a témájáról. Tehát ezt a képet próbálnám meg most felvázolni több pontban. Először is, a probléma erősen el van túlozva. Nem minden természeti katasztrófa független az embertől. Ez nem igaz. Egyiken másikon az ember, ha hajlandó lenne erőfeszítéseket tenni, akkor sokat tudna enyhíteni. Ilyen például a klímaváltozás, a természet bizonyos fokú összezavarodását, és ezzel millióknak szenvedést okozó klímaváltozás. Azután legalább részben emberi oka van bizonyos súlyos betegségek, járványok, így az AIDS vagy az Ebola elterjedésének. Ennek nagy részben emberi oka is van. Alapos mérlegeléssel azután legalább részlegesen el lehetne kerülni, hogy a földrengések olyan hatalmas emberáldozatot követeljenek. Ezt el lehetne kerülni, amennyiben az ismerten földrengés veszélyes térségeken, ezeket ma már azért jól ismerjük, nem primitív faházak tömegeit húznák fel, ha már egyáltalán oda települnek, hanem földrengés biztos építkezéseket folytatnának. Ugyancsak nagyban lehetne csökkenteni az erdők kiirtását, mezőgazdasági termőterületek növelése érdekében, vagy bármilyen más célból, az erdőirtást, ami hosszú távon a terület elsivatagosodásával jár együtt, és így tovább. Egy szóval, egyáltalán nem minden természeti katasztrófa független az embertől, az ember bűnös magatartásától. Ez volt az első pont. Második, belátjuk, hogy a természet csodálatos alkotás ugyan, de nem szükségképpen veszélytelen. Nem veszélytelen. A természetben működő hatalmas erők legnagyobb része áldásos. Áldásos olyannyira, hogy nélkülük az élet maga elképzelhetetlen lenne. Ám ugyanezek az erők, ha felelőtlenül kezelik őket, életveszélyessé válnak. A tűz megfőzi ételünket, de ha nem vigyázunk rá, városokat égethet fel. Az elektromos áram fűti házainkat, de ha felelőtlenül hozzányúlunk, hát agyoncsak. Az atomenergia áldásait tényleg a végtelenségig lehetne sorolni, de az atom katasztrófát okoz, ha nem szakszerűen bánnak vele, vagy főleg, ha rossz célra használják fel. Egy szóval, nyilvánvaló, senki nem gondolja azt, hogy jobb lenne, ha ezek a természeti erők, a tűz, a nap, a szél, az elektromosság, az atom, meg a többi, egyáltalán nem léteznének. Ilyet senki sem gondol. Meg azt sem gondolhatja senki, hogy a helytelen használatukból fakadó katasztrófáknak Isten lenne az oka, aki ezeket az energiákat ugye megteremtette. Tehát ilyet senki nem gondol, ez képtelenség. Ismétlem, a természet csodálatos alkotás, de nem veszélytelen. Harmadszor. Az embernek tudomásul kellene vennie azt a szinte felfoghatatlanul súlyos tényt, hogy a világ, mint olyan, a világ fejlődése, a természeti világ változandósága. Ez pusztulással van egybekötve. Az pedig szenvedést okoz a lényeknek. Ez egy objektív adottság, ami szenvedést okoz. A világ teremtett valóság, amely a jelen formájában véges. Ezért mulandó, ezért változó. És mindez pedig azzal a következménnyel jár, hogy a teremtett dolgok bizony egymást korlátozzák. Összesúrolódnak, meg összeütköznek. Ahhoz például, hogy új növények vagy állatok jöjjenek létre, a régiek pusztulásán keresztül vezet az út. Egy szóval a jelen világ mulandó, a mulandóság pedig pusztulással és szenvedéssel jár. Ez volt a harmadik pont, és a negyedik ponton már mélyebb szellemi-spirituális dolgokhoz érkeztünk el, amikor a természeti katasztrófákat próbáltuk megközelíteni. Pál apostol azt írja, római levél, 8. fejezet, 20-as verstől 22-esig, azt írja, hogy jelenleg a teremtett világ romlásnak van alávetve, és a természet az emberrel egyetemben nyög, sóhajtozik, szenved, mint egy élőlény, írja Pál, amint hogy valamilyen értelemben az is élőlény, ugye a természet. Érezzük, hogy itt van valahol, itt lappang valahol a természeti katasztrófák titkának a legmélye. Nézzük, mit is jelentenek Pál apostol szavai. Több dolgot kell megfontolni. A Biblia az ember teremtését úgy írja le, hogy az ember test és lélek. A kettő egysége, és ez a két rész, a test meg a lélek, elválaszthatatlan, legalábbis a földi életben bizonyosan, hogy elválaszthatatlan. A szentírási teremtés történet ezt úgy fejezi ki, hogy az ember megteremtésével lelkes lényé lett. Lelkes lényé. Lelke van és teste van. Számos filozófiai iskola volt a múltban, és van ma is a modernizált változatban, amelyek hívei a lelket a testtől független létezőnek tekintik. Olyannyira, hogy szerintük a test szenvedése az nem érinti a lelket, és mint ilyen nem is számít, érdemben nem számít. Hát ilyen könnyű úton van náluk lerendezve a szenvedés témája. Szerintük a test börtön, a lélek börtöne, ahonnan a lélek a halállal szabadul, a lélek a halállal szabadul ki, és vígan él tovább, a test pedig felbomlik és eltűnik. Marad a lélek. Egy szóval a test ezekben a filozófiákban vagy vallásokban minden tekintetben jelentéktelen része az embernek. A bibliai szemlélet ezzel tökéletesen ellentétes. A bibliai hitben a lélek számára a test egyáltalán nem börtön, ahonnan ki kellene szabadulnia, hanem az egész ember, az egységes test-lélek ember úgy, ahogy van. Ő az, akit Isten meg akar szabadítani a szenvedéstől, és üdvözíteni akar. Tehát ennyit az emberről. Na már most a teremtett világ pedig egy szerves, egységes szisztéma, egy rendszer, amelyben minden mindennel összefügg. És ez a világ pedig szorosan az emberhez van kötve, a test-lélek emberhez van kötve, minimum két szempontból, mert Isten a teremtéskor egyrészt kifejezetten az emberért teremtette a földet, a természetet és mindazt, ami a földön van. Másrészt pedig az emberre rábízta a földet, a természetet, hogy művelje, gondozza, őrizze. Tehát az emberrel van ez összefüggésben. És végezetül ez az egész eredendően tökéletes rendszer pedig Istentől van függésben. Hát ilyen a helyzet alapállásban. Ami ezután történik, azt egy példával tudnám talán szemléltetni, egy példával. Képzeljük el egy mágnest. Ez Isten. a mágnes vonzó ereje Isten világ fenntartó munkája. A mágnes alatt és egymás alatt is elhelyezkedik három darab vasgyűrű. Az Istenhez legközelebbi gyűrű az ember lelke, az ez alatti a teste, az ez alatti gyűrű meg az embernek alája vetett természet. Tehát így vannak ezek egymás alatt, és akkor az egészet átjárja és összetartja a mágnesesség, Isten világfenntartó ereje. Na, ilyen az alaphelyzet. Amikor azonban a legfelső vasgyűrű, a lélek, szabadon elszakad Istentől, és a bűnben pontosan ez történik, szóval amikor elszakad Istentől, akkor nem csak az első gyűrűben, a lélekben szűnik meg a mágnesesség, a mágnesnek a hatása, hanem mindabban is, ami alatta van értelemszerűen, a többi vasgyűrűben is. Az egész láncban megszűnik a mágnesesség, mert megszakadt a mágnesesség, a kapcsolat. Ez persze nem abszolút elszakadás, tegyem hozzá zárójelben, mert Isten továbbra sem hagyja el a teremtményeit a maga részéről, de most ezzel ne bonyolítsuk a dolgunkat, zárójel bezárva. A vasgyűrűk a maguk részéről elszakadnak a mágnestől, a fenntartó Istentől. Mire persze elszakadnak egymástól is, hát nincs, ami összevonzaná őket. Úgyhogy szétesik a rendszer. A lélek elválik a testtől, ezért aztán a test is elválik a lélektől, vagyis a test meghal, mikor elválik a lélektől. És elválik, elidegenedik a természettől is, azaz szenved, halál, szenvedés. És persze külön-külön is megromlanak, elromlik a lélek, a psziché tartalma teljes mélységben. Vagyis elferdül a gondolkodás, megromlik az akarat és az érzelmi világ. A psziché, a lélek önközpontú lesz, énes, és már nem érti meg Istent. A testet betegségek lepik el és rontják le, és a harmadik vasgyűrűben, ez a legérdekesebb, a természetben is anomáliák lépnek föl, rendellenességek. Na, ez az, amit Pál apostol mond, hogy a természet nyögés sóhajtozik. A természet áldásos erői valamiképpen ellenségesek lesznek, vagy lehetnek bármely pillanatban az emberrel szemben, és ezeket nevezzük természeti katasztrófáknak. Ezt a folyamatot, ami az ember bűne után és annak a következtében történik, nem csak az emberrel tehát, hanem az ő hozzája tartozó természeti környezettel is. Hát ezt röviden, de nagyon mellbevágóan leírja a Teremtés könyvnek a 3. fejezete, persze a Biblia képes nyelvén. Elmondja, tehát Teremtés könyve 3. fejezet, elmondja, hogyan romlik meg a termőföld, a munka, a férfinő kapcsolat, hogyan lesz fájdalmassá a gyermekszülés, a pszichén belül hogyan fordulnak szembe egymással a különböző részek vagy funkciók, ugye ez a 3, az akarat szembe megy a gondolkodással. A gondolkodás szembe megy az érzelemmel, vagy inkább fordítva az érzelmeink szembe mennek a józan gondolkodásunkkal, stb. Stb. Hát, aki eltöpreng egy kicsikét ezeken a dolgokon, az be fogja látni, hogy így van. A természet úgymond megromlása, amit mi annak látunk, az emberiségnek súlyos szenvedéseket okozó természeti katasztrófák, azok mély és titokzatos kapcsolatban, de nagyon is valóságos, reális kapcsolatban vannak az ember bűnösségével, az ember megromlásával, hiszen Isten az embernek teremtette az egészet. Persze egyáltalán nem úgy értjük ezt, hogy az emberek, egyes emberek valamilyen bűne okozná mondjuk a földrengéseket. Hát ez butaság. Nem, nem. A kapcsolat sajnos ennél sokkal, de sokkal titokzatosabb. De létezik, nagyon is. Gondoljunk csak a mágnesre, meg a vasgyűrűkre. Létezik akkor is, ha az erről szóló tudásunk igencsak hézagos. Tehát, hogy az ember rosszasága, az hogyan rombolja a természetet, nem teljesen látjuk át. És ötödször pedig nagyon erős érv Isten létezése mellett az ember magas fokú öngyógyító képessége. Ha én megvágom az ujjam, nyomban 20-nál több enzim lép akcióba, amelyek már ezt megelőzően, már régóta készen várakoztak a testemben, ugrásra készen, hogy egy bonyolult folyamatban lépésről lépésre létrehozzák a véralvadást, megakadályozva ezzel, hogy én elvérezzek, és meghalljak. Ez egy egyszerű dolog, elvágtam az ujjam. Az ember ezt a védekező mechanizmust soha nem fedezte volna fel, enélkül a fájdalom nélkül, a vágás okozta fájdalom nélkül. De ez a helyzet a többi fájdalommal is. Az ember lassan megismerte a szervezete működését, és a gyógyításának sokféle módját. Megismerte azt a szinte hihetetlen zsenialitást, ami ahhoz kellett, hogy valami, vagy inkább valaki létrehozza testünk elképesztően összetett immunrendszerét, amely elejét veszi sok-sokféle fertőzésnek, ami megbetegíthetne. Felismeri ez a rendszer, és kidobálja a testből a káros idegen elemeket, amelyek bekerülnek oda, ugye a testünkbe, ahol semmi keresni valójuk nincs. Immunrendszer kiveti, ez csodálatos. Úgy tűnik ebből, az egészből, hogy az ember eleve így lett megtervezve, hogy ami létrehozta, vagy inkább aki teremtette az embert, Isten, előre kalkulált azzal, hogy majd milyen veszélyekbe kerülhet a teremtménye, és amennyire lehetett, tökéletesen felkészítette a szervezetét erre. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
Kicsoda az Isten? A kereszténység alapeszméi Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.